Alkalmából, és rögtön bekonferálom az előadásnak két témáját. Az egyik a transformációkkal fog foglalkozni, a másik méretes szerkesztésekbe vezetve bennünket. A transformáció alatt azt kell értenünk, hogy meglévő vetületek alapján, tehát egy objektum meglévő vetületei alapján, újabb, képiesebb, szemléletesebb képeket fogunk szerkeszteni. A méretes szerkesztésekbe, mint egy bevezetőt fogok csupán mondani, egy a gyakorlatban rendkívül fontos sík leforgatását fogjuk megszerkeszteni, és ezzel nehezebb, komolyabb, bonyolultabb feladatok megoldását is célul tűzzük ki. Természetesen először áttekintjük, hogy az első előadáson mivel is foglalkoztunk. Lapozzunk most egyet. Úgy szép sorra. Megismerkedtünk a párhuzamos merőleges vetítési rendszerrel, amit Monge projekciónak is szoktunk nevezni, és azt hangsúlyoztam, hogy ez a vetítési módszer az, amelyeket a műszaki életben a leggyakrabban alkalmazzuk, világszerte ez vált be. Kell hozzá egy képsíkrendszer, amely képsíkrendszer síkjai egymásra merőlegesek. Itt látjuk a képen, hogy van egy vízszintes helyzetű, fogjuk fel úgy, hogy ez egy vízszintes, K1 képsík, rá merőleges, K2 képsík, és hogyha szükség van a harmadikra is, akkor a K3 mindkettőre merőlegesen helyezkedik el. Megmutatom egy egyszerű alakzatnak a vetítését, hogyan is lesz a térbeli objektumból egy síkbeli rajz. Lépjünk egyet. Igen. Hát ez az, amit már a múltkor is tanulmányoztunk, hogy úgynevezett alaphelyzetbe elhelyeztük ezt az objektumot, ezt az egyszerű geometriai alakzatot példaként a képsíkrendszerünkbe, és merőleges, egymással párhuzamos vetítősugarak segítségével képeket vetítettünk az egyes képsíkokra. Vagyis, hogyha a K1 képsíkot nézzük, akkor arra merőleges vetítő sugarakkal vetítettük az alakzat jellegzetes pontjait, és ott a K1-en megjelent annak az ányképe, idézőjelbe, az első vetülete, vagy első képe. Hangsúlyozom, merőleges vetítő sugarakkal, innen is kapta a nevét, merőleges vetítési rendszer. Ugyanezt megtesszük a második képpel is, vagyis hogy az objektumra, a második képsíkra merőleges vetítősugarakat bocsátunk, és az kirajzolja a második vetületet is. Ha az egyértelmű ábrázoláshoz szükséges, akkor egy harmadik képet is készíthetünk. Így előállt két-három kép, amelyek egyértelműen kell, hogy tartalmazzák az összes információt az alakzatról. De ezzel még nem teljesült a feladatunk, a kitűzött célkitűzésünk nem teljesült, vagyis, hogy síkba még nem ábrázoltuk a térbeli alakzatot. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, a K1 képsíkot a képpel együtt a K2 síkjába forgatjuk, az X1-2 tengely mentén, valamint a K3 képsíkot az X2-3 tengely mentén, ugyancsak a második képsíkba forgatjuk, és így aztán valóban síkba ábrázoltuk. Ugorjunk egyet. A széthajtogatott képsíkrendszer, tehát amit most már egy síkba vasaltunk, ez az ábra mutatja. Látjuk a második képet, amit a gyakorlatban előnézetnek szoktunk nevezni. látjuk az X1-2 tengely alatt az első képet, amit felülnézetnek is szoktunk hívni, illetve az oldalnézetet, ami az előnézettől jobbra helyezkedik el. Abban az esetben, ha további képekre is szükség van, készíthetünk ilyeneket, ezeket ritkábban alkalmazzuk, de ezeket is feltüntettük. Igen, ugorjunk. Jó, mielőtt rátérnénk az új témakörünkre, a transformációra, el kell mondjam ennek a merőleges, párhuzamos vetítési rendszernek egy óriási hátrányát, tekintettel arra, hogy ez nem szemléletes, nem elég képies. Hát az objektumot a fejünkbe kell valahogy összerakni, és ez bonyolultabb szerkezetek esetében nehézséget okoz. Ugyanakkor viszont roppant egyszerű és gyors. Valamint a legtöbb síkja éle valódi méretében látszik, tehát méretezhető. Abban az esetben viszont, hogyha nekünk térbeli képre van szükségünk, tehát egy képiesebb, egy szemléletesebb képre, akkor tudunk ilyet készíteni a meglévő vetületek segítségével, tehát mondjuk az első és második kép segítségével, újabb képet tudunk létrehozni, mint egy szintetikusan, ezt transformációnak nevezzük. És természetesen ez a kép, ezek a képek már szemléletesebbek lesznek, igaz ugyan, hogy több munkával állítjuk elő. Lapozzunk egyet. Mielőtt kimennék a táblához, és megmutatnám, hogy hogyan is születnek ezek a képek, vessünk egy pillantást erre a roppant egyszerű hasábra. Bal oldalon két képével lerajzoltam, tehát két vetületével lerajzoltam egy egyszerű, egyenes hasábot, és erről a nem eléggé szemléletes képrendszerről készítettem egy negyedik képet, picit följebb toljuk a negyedik képet. Azaz, még egy kicsit följebb, még, hogy az már nem megyen. Igen. De itt látszik, hogy itt alul a tábla fölött, ott elkészült egy negyedik kép, mondhatná valaki, hogy na, ezzel nem sokra megyünk, igaza is van. Bár ez az eredeti alakzatból már egy picivel többet mutat, de hogyha most letoljuk a képet, úgyhogy ez a felső alakzat látszódjon, akkor már látjuk, hogy volt értelme a munkának, mert egy valódi, térbeli, egy képies, egy szemléletes képet kapunk. Na, ezzel a rendszerrel fogunk most megismerkedni, valamint a céltranszformációval, ami a bonyolultabb szerkesztéseket megvalósíthatóvá teszi. Jó, most a füzetbe dolgozunk, táblára dolgozunk, konkrét gyakorlati feladatokat oldunk meg. Köszönöm, akkor a képeket eltehetjük. Thank you. Elnézést, pontot ígértem, én meg már az egyenesnél tartok, visszalépek. Igyekeztem egy térbeli ábrát rajzolni, amelyen keresztül meg tudjuk érteni a negyedik kép elhelyezését, tehát, hogy a meglévő két képsík mellé egy új, immár negyedik képsíkot helyezünk el. Természetesen az új képsík, a K4, az merőleges az első képsíkra. Azt is mondhatnám, hogy ez a K4, ez a negyedik képsík, testvére a K2-nek, miután mind a kettő merőlegesen helyezkedik el az első képsíkra, és az alakzatnak különböző oldalait mutatja. A K4 és a K1 közös meccés vonala az X1-2 tengely, amely tengely arra utal, hogy természetesen majdan a negyedik képsíkot is be fogjuk forgatni az első síkjába, és azzal együtt majd a másodikba, hogy az a bizonyos célkitűzés térbeli objektumot síkban ábrázolni teljesülhessen. Hogyan született a K4 képsíkon a pont negyedik képe? Természetesen a pont valódi képén keresztül a K4-re merőlegesen vetítősugarat bocsátottam, merőlegesen, hangsúlyozom ebben az esetben is. A K4 képsíkon megjelent a pontnak a negyedik vetülete, itt jelöltem. Ez egy térbeli kép, amely tehát magyarázná, hogy hogyan is születik a negyedik vetület. A jobb oldalon lerajzoltam az összeforgatott síkokat, vagyis a negyedik képsíkot a tengely mentén, az X1-4 tengely mentén beforgattam az elsőbe, és azt pedig a másodikba. A forgatás után egy ilyen kép állt elő. Itt látható a merőleges vetítés, És itt a rendezőn, a merőleges rendezőn helyezkedik el a pont negyedik képe. Kérdés felmerül, hogy milyen távol helyezkedik el a pont negyedik képe az X14 tengelytől. Hogyan tudjuk ezt megszerkeszteni? Hát, ha erre a képre pillantunk, látjuk, hogy a negyedik képen ugyanolyan magasan helyezkedik el a pont, mint a második képen. Tehát, ha rendelkezésünkre áll a pontnak a második vetülete, ezt a távolságot, tehát az X1-2 tengelytől mért távolságot lemérve, azt át tudjuk ide mérni, és meg tudjuk szerkeszteni a pont negyedik vetületét. No persze, hát egy ponton nem fog sokat változtatni, akárhány új képet készítünk róla. A pont az csak pont marad, kutyából nem lesz szalonna. Éppen ezért csinálunk most egy igazi testet, azt a bizonyos felvetített téglatestet megpróbáljuk együtt megszerkeszteni, hát hogyha ott egy izgalmasabb alakzat jön ki. Tehát a továbbiakban egy egyenes hasáb ötödik képies képét fogjuk megszerkeszteni. Az első feladat részben rajzoljunk egy hasábot két vetületében, egy felülnézeti képet készítsünk, és egy elölnézeti. Egy egyszerű egyenes hasábot. Lerajzoltam tehát a két vetületét, és kijelöltem az új képsík, a negyedik képsíknek a helyét. Úgy kell elképzelni a képsíkot, ahogy arról már szó volt, hogy az merőleges az első képsíkra. Ha merőleges, akkor így áll, ahogy a vonalzóm síkja, és akkor az alakzatról erre merőlegesen új képet vetítünk. Ha ez megvan, akkor szép óvatosan beforgatjuk majd az első képségbe, és itt megjelenik az alakzat negyedik képe. Ahogy mondtam, merőleges vetítésről van szó, tehát a tárgy minden pontja merőleges vetítéssel születik az új képségon. Próbáljuk meg. kijelöltem ennek a hasábnak egy pontját, és egyessel jelöltem. A felülnézeti rajzon itt van, az előnézeti képen itt van. Megmutatom ennek az egyes pontnak a negyedik képe, hogy született. Természetesen innen a negyedik kép síkra merőlegesen, tehát itt szigorúan merőlegesen, vetítő sugarakkal vetítettem. Itt megjelent a negyedik képen, azt leforgattam. Akkor nyilvánvaló, ezen a rendezőn, ezen a merőleges rendezőn fog elhelyezkedni. És azt is tapasztaltuk az előbb, hogy az X1-4-től olyan távolságban lesz, mint amilyen távolságban a második képen az X1-2 ponttól volt. Tehát ez megegyezik ezzel. Ha egy pontot elő tudunk állítani, tehát ha egy pont negyedik vetületét meg tudjuk szerkeszteni, akkor már kettőjét is, és az összes többiét is. Na, tegyük. Az én képem így fest. Ez ugye a hasáb negyedik vetülete. Fölmerült bennem az a probléma, hogy most hogy is ábrázoljam itt az éleket. Hát nyilvánvaló, ha a vetítés iránya ez, vagyis mi itt állunk, és innen szemléljük, innen vetítjük az alakzat negyedik képét, akkor ezek a függőleges élei látszódnak. Ezeket tehát folyamatos vastag vonallal ábrázoltam, míg ez az éle takarásban van, tehát ezt szaggatott vonallal. Már ez is eredmény, mert hiszen látjuk, hogy ezen a képen az alakzatnak ez és ez az oldala is látszik, tehát egyetlen képen két oldal is látszik, tehát valamivel szemléletesebb valahova jutottunk. De ez még nem az igazi. Az igazit majd az ötödik kép, tehát egy további transformáció fogja eredményezni, amit most már az elkészült negyedik és az első alapján fogunk csinálni. A továbbiakban, ahogy mondtam, a negyedik kép alapján készítünk egy ötödiket. A szisztéma ugyanaz, mint ami korábban is volt. Immár a negyedik képsíkra benőlegesen egy újabb ötödiket állítunk fel, és erre merőlegesen vetítjük a vetítő sugarakkal az alakzat képét. Tehát a vetítés iránya megint csak merőleges az ötödik képsíkra. A negyedik képpel alkotott metszés vonalát X4-5-nek nevezzük, tekintettel arra, hogy a negyedik képsík és az ötödik képsík metsződik össze. Tehát szigorúan merőleges vetítősugarak segítségével. Itt kijelöltem egy pontot, kicsit önkényesen, hogy ezen megmutassam, hogy hogyan is születik ennek a pontnak az ötödik vetülete. Tehát a pontra merőleges vetítősugarakat bocsátok, ez itt helyezkedik el, de még nem tudom, hogy milyen távol fog elhelyezkedni a pont ötödik képe az X4-5 tengelytől. Ezért ezt itt önöknek bemutattam. Ezt az első kép alapján tudjuk lemérni, vagyis a pont első képe és az X1-4 tengely közötti távolság az, amit itt az ötödik vetületen fölmérünk. Így születik az alakzat ötödik képe. Egy pontot megszerkesztettem, a többi ugyanezzel a szisztémával készülhet. Most, hogyha én innen tekintek az alakzat negyedik képére, akkor mondhatom, hogy a hasábnak az alaplapja látszik, a fedőlapja nem látszik. Én már az alaplapját itt ábrázoltam is. A fedőlap az egybevágó az alaplappal, tehát valahol itt fog elhelyezkedni. Helyzetét a merőleges vetítő sugarak fogják kijelölni. Kezd kibontakozni az alakzat térbeli képe. Most már csak az a probléma, hogy mit is fogunk látni ezen az ötödik képen, mely vonalak azok, amelyek láthatóak, és melyek azok, amelyek fedettek, tehát takarásban vannak. Hát mindenféle bonyolult szabályrendszert mellőzve én azt javaslom önöknek, hogy a szemlélet alapján döntsék el, vagyis innen tekintünk az alakzat negyedik képére, ahogy az előbb már említettem, az alaplapja látszik, a fedőlapja nem látszik, tehát az alaplapot kihúzom, és hogyha az alaplapot már ábrázoltam, láthatóan ábrázoltam, ez elrendezi az összes többit értelemszerűen. látható vonalakat, tehát megerősítettem, kihúztam a fontosnak ítélt, de nem látható vonalakat, szaggatottan ábrázoltam. Elkészült a test ötödik szemléletes képe. Említettem, hogy a merőleges vetítési rendszerrel az alakzatok ábrázolása egyszerű, gyors, de nem szemléletes. Ez viszont fordítva van, szemléletes, de elég macerás, látják, időigényes, szerkesztésigényes. Melyiket válasszuk? Hát akkor, amikor arra van szükségünk, hogy gyorsan, egyértelműen az eredeti méreteket megtartva, tehát torzulásmentesen ábrázoljunk alakzatokat, akkor természetesen a merőleges vetítési rendszert, tehát a Monge rendszert fogjuk alkalmazni. Hogyha térbeliségét szeretnénk valakinek valamiért kifejezni, akkor pedig ehhez a macerásabb módszerhez folyamodunk. Most tartanánk egy kis szünetet, és akkor szünet után megnéznénk a céltranszformációt, hogyan is lehet általános helyzetű egyeneseket és síkokat különleges pozícióba ábrázolni. Folytassuk tehát. Következő műsorszámunk céltranszformáció. Meg kell magyarázzam, hogy mi is ez a céltranszformáció. Hát olyan transformáció, amely segítségével általános helyzetű egyeneseket, síkokat különleges pozícióba tudunk ábrázolni. Például lerajzoltam egy általános helyzetű szakaszt, egyenes szakaszt, és ezt most olyan képen szeretném ábrázolni, ahol a valódi képét mutatja, vagyis főegyenessé transformálni. Ezek a céltranszformációs játékok arra szolgálnak, hogy bonyolultabb feladatok esetében segédszerkesztésként szerepeljenek. Nagyon célszerű őket ismerni. Próbáljuk meg tehát ezt az egyenes szakaszt valódi képében fő egyenessé transformálni. Emlékeztetem a társaságot arra, hogy a fő egyenes az mindig valamely képsíkkal párhuzamos. Az elmúlt alkalommal már megismerkedtünk az első főegyenessel, amely az első képsíkkal volt párhuzamos, a második főegyenessel, amelyik a második képsíkkal. Tehát a főegyenesek mindig valamelyik képsíkkal párhuzamosak. Na most tessék csak megfigyelni ezt az egyenes szakaszt, amit én lerajzoltam. Legjobb, ha eljátsszuk. Hogy is csináltuk azt az elmúlt alkalommal? Megnéztük a felülnézeti képét, látjuk azt, hogy a második képsíkhoz viszonyítva, ugye itt a második képsík, a B pont relatíve közel van, az A pont távol van. Jól tartom a körzőt? Tehát a B pont relatíve közel van a második képsíkhoz, az A kissé távolabb. De egyenlőre még a magassági viszonylatait nem ismerem. Hogy ezt is megismerjem, rápillantok az előnézeti képre, és ebből azt látom, hogy az A pont magasabban helyezkedik el, tehát azt megemelem. Így most előállítottam az AB szakasz térbeli valódi képét, pontosabban magát a szakaszt, és ennek két vetülete van a táblán. No most azt is megfigyelhetjük, hogy a szakasznak a valódi hossza, a tényleges AB távolság, az nagyobb, mint mondjuk az első vetülete, vagy a második vetülete. Azt is mondhatjuk, hogy a vetítés során ezek az általános helyzetű szakaszok torzultan látszódnak, rövidülten látszódnak. Na de a szakmai életben rendkívül fontos az, hogy a valódi hosszokat is ismerjük. Hát gondoljuk meg, például egy magas tetőnek a szarufa élét, tudnunk kell, hogy a szarufa hossznak alapján meg tudjuk rendelni a gerendát, le tudjuk szabni, stb. Tehát szükségünk van a valódi hosszokra. Éppen ezért mutatom ezt a céltranszformációs eljárást. Hogy ne torzuljon a vetületben, ne rövidüljön a szakasznak a hossza, a szakasz első képével párhuzamosan vettem föl az új képsíkot, itt tetszik látni, ki is jelöltem, itt van az X14 tengely, és ide helyezem a vonalzót is, hogy a térben is el tudjuk képzelni, így áll tehát az új képsík, és erre merőlegesen fogom vetíteni a szakasznak a képét. Tehát egy tisztességes negyedik képet készítek az AB szakaszról, pontjai segítségével. Tehát az A pontot is transformálom, a B pontot is transformálom. Próbálják velem együtt csinálni. Mint tetszik látni, elkészítettem a szakasz negyedik vetületét az AB pontok segítségével, és ezen a vetületen a szakasz főegyenes, tekintettel arra, hogy párhuzamos a negyedik képsíkkal, és ha főegyenes, akkor a szakasz a valódi képét, a valódi hosszát mutatja. az előbb, az előző órán nem hangsúlyoztam kellőképpen azt, hogy az a negyedik és az ötödik képsíkot mi alapján veszem fel. Tetszőlegesen, vagy van-e valami komoly szempontom? Igen, hát most magyaráznám, hogy ezekben az esetekben, amikor tehát csak az a célom, feladatom, hogy szemléletes képet készítsek, tulajdonképpen tetszőlegesen, önkényesen választhatom meg a síkoknak a helyzetét. Figyelve arra, hogy az objektumnak melyik oldalát szeretném láttatni. Hasonlatos ez ahhoz, mintha egy épületet fényképeznék, és tudom, hogy melyik oldalát kívánom lefényképezni. Én most ugye a nyíl felől tekintek rá, tehát azt a felső két oldalát tudom láttatni. Ez határozza meg mindössze. Itt viszont mások a szempontjaim. Itt azt akartam, hogy az általános helyzetű szakasz fő egyenes helyzetű legyen, tehát az új képsíkot párhuzamosan helyeztem el a szakasz első képével. Hagyjuk az egyenest, tekintettel arra, hogy kevés az időnk. Nézzük meg egy síknak, egy általános helyzetű síknak a céltranszformációját. Válasszunk egy olyan feladatot, hogy például az általános helyzetű síkunk egy új képen, egy negyedik képen csupán egy vonal legyen, csupán egy szakaszként látszódjon. Tehát itt van mondjuk ez az általános helyzetű háromszög, és szeretnék egy olyan új negyedik vetületet készíteni róla, ahol ez az egész háromszög sík csupán egyetlen vonal. Létezik ez? Létezik ilyen kép? Hát létezik, mert ugye ide emelem a szemem elé, és egyetlen vonalat látok az egész síkból. Milyen pozícióba kell elhelyezni akkor az új képsíkot, a negyedik képsíkot, hogy én ilyen képet nyerjek a háromszögről? Ez a nagy kérdés. Na minden esetre először ábrázolom az általános helyzetű háromszögnek a két vetületét, aztán majd kitaláljuk a megoldást. Ábrázoltam tehát két képe segítségével egy általános helyzetű síkot, egy háromszög idomot tulajdonképpen, és a feladatom tehát az, hogy olyan új negyedik képet transformáljak ezek segítségével, ahol az ABC háromszög idom egyetlen szakaszként látszik. Hol szól, hol nem szól. A kérdés, hogyan vegyük föl az új képsíkot, hogy azon törvényszerűen csak egyetlen szakaszként látszódjon a sík. Vagyis, hogy vetítő síkká hogyan kell transformálni. Azt könnyű belátni, hogy azon a képsíkon fog egyetlen szakaszként látszódni a háromszög idom, amelyik merőleges az én síkomra. Ugye? Tehát, ha merőlegesen veszem fel az ABC háromszögre az új képsíkot, akkor arra merőleges vetítő sugarak segítségével vetítve, transformálva, törvényszerűen egyetlen szakaszt fogok látni. Igen ám, de itt a vetületeken, ahol nincs egyetlen főegyenese, ezek mind általános helyzetű egyenesek, hogyan kell azt megjeleníteni? Melyik szakaszára merőlegesen vegyem fel az új képsíkot? Mondjuk a BC szakaszra merőlegesen, így-e? Nem lenne korrekt. Szól ez időnként? Vagy csak időnként szól? No, tehát ezt kellene meghatároznunk. Nem volna helyes, hogyha általános helyzetű egyenesekre, tehát ilyen vetületekre merőlegesen vennénk föl az új képsíkot, mert hiszen az nem lenne merőleges rá. Kell találni ebben a síkban, az ABC síkban egy viszintes helyzetű egyenest, és ezt kell megjeleníteni a két képen, erre merőlegesen lehet kijelölni az új képsíknak a síkját, és erre transformálva már törvényszerűen szakaszként fog jelentkezni. No, próbáljunk akkor meg ebben az ABC síkban viszintes helyzetű, úgynevezett főegyenest találni. A főegyenesre, az első főegyenesre, célszerűen ezt fogom keresni, az a jellemző, hogy viszintes, vagyis az első képsíkkal párhuzamos. Tehát a második vetülete az mindenképpen egy viszintes lesz. Ebben a síkban rengeteg sok első főegyenes van, egyet kiválasztunk, annak a képét megkeressük az első vetületen is, és erre az egyenesre, mint viszintes első főegyenesre merőlegesen fogjuk kijelölni a negyedik képsík helyét, és ez lesz a megoldás, erre transformált kép a síknak már egy egyenes szakasz. Na, próbálkozzunk meg vele. Megszerkesztettem a síkban egy főegyenest. Önkényesen választottam ki, hogy menjen át a C ponton, de bármely más főegyenes is alkalmas a transformációra. A lényeg az, hogy a második képen az elsővel párhuzamos egyenest rajzoltam be a síkba, tehát ez egy első főegyenes, és ennek a képét megkerestem az első vetületen is. Hogy történt a megkeresés? Hát átment a C ponton, hiszen így vettem föl, tehát az első vetületen is át fog menni a C ponton. Miután az egyenes benne van a síkban, az AB szakaszt itt metszi. Itt egy valódi, egy valóságos metszéspont van. Ennek a metszéspontnak a helyét meg tudom keresni az első képen is, itt van. Két pont viszont már elég a boldogsághoz, ezt összekötve megkapjuk a főegyenes első vetületét. Ezek után az első vetületére, a főegyenes első vetületére merőlegesen fogom felvenni az új képsíkot, a negyedik képsíkot, és az alakzatot pontonként, tehát az ABC pontjai segítségével fogom transformálni. Na, próbálják meg! Én elkészültem vele, vagyis a merőlegesen kijelölt, a főegyenesre merőlegesen kijelölt új képsíkra fölmértem mind az A, B és C pontok negyedik vetületét. Hogyan is történt? Hát szigorúan ugye merőleges vetítősugarakkal, például ha nézem a B pontot, merőleges vetítősugarat bocsátottam a negyedik képsíkra, és azt mondtuk már a korábbiakban, hogy ezen a rendezőn lesz rajta valahol a B pontnak a negyedik képe, olyan távol lesz az X1-4 tengelytől, amilyen távol a B pont második képe az X1-2 tengelytől. Tehát ezeket szépen rendre fölmérve, ha pontos a szerkesztésünk, az ABC pontok a főegyenessel együtt egy egyenes szakaszt kell, hogy alkossanak. Ezzel tulajdonképpen vetítősíkká, negyedik vetítősíkká transformáltuk a síkot. Természetesen további feladatokat is tudnánk ezzel készíteni. Például fölmerülhet az az igény, hogy ennek a háromszög idomnak a valódi képét torzulásmentes igazi formáját szerkesszük meg. Ebben az esetben azt kellene csinálnunk, hogy ezt a vetítősíkot fősíkká transformálni, vagyis a negyedik képpel párhuzamosan elkészítenénk egy ötödiket, Tehát az új képsíkot a régivel, vagyis a vetítősíkkal párhuzamosan jelölném ki, és aztán a transformáció szabályai szerint erre mérnénk föl, és az ötödik kép, miután az egy fősík, törvényszerű, hogy a háromszög valódi képét mutassa. No, ebben sajnos nincs több időnk foglalkozni, mert egy kicsit szeretnénk belekóstolni a méretes szerkesztésekbe is. Méretes szerkesztések alatt olyan szerkesztési eljárásokat értünk, amelyek során vetületekből valódi képeket hozunk létre, valódi szakaszokat, távolságokat, szögeket szerkesztünk meg. Feladatképpen, hogy ezt jól megértsék, egy négyzet szerkesztéssel kapcsolatosat említek. Adva van egy általános helyzetű A egyenes, egy A, nem szól? Nem szól. Gyenge lenne az elem? Nem tudom. Tehát adva van egy általános helyzetű egyenes, egy A egyenes két képe segítségével, és egy rajta kívül fekvő A pont. Szerkesszünk meg egy olyan négyzetnek a vetületeit, amely négyzetnek az A egyenes átlója, tehát az átló az A egyenesen fekszik, az A pontja viszont egy csúcspontja. Nem szól, ugye? Egyszer szól, egyszer nem szól. Megpróbálok hangosan beszélni, mikrofon nélkül, hát hogyha úgy megyem. Tehát arról van szó, hogy egy térbeli síkot ábrázoltam, amely sík egy egyenesével és egy külső pontjával van meghatározva. Ez a térbeli általános helyzetű sík, ez egy négyzetet foglal magába, amelynek az egyenes az egyik átlója, egyik csúcspontja pedig az A pont. Meg kell szerkesztenünk a négyzet vetületeit. Ez a feladat. Ha ez a sík egy fősík lenne, az első képsíkkal párhuzamos például, akkor nem lenne gond, akkor egyszerűen meg tudnánk szerkeszteni. Hiszen a négyzet átlói merőlegesek egymásra, és akkor egyszerűen egy körző mozdulattal ki lehetne jelölni a csúcspontokat, és elkészülne a négyzet. A baj csak az, hogy itt a térben, az általános helyzetű síkban ezek a merőlegesek már nem merőlegesek. A szakasztávolságok torzulnak. Tehát ez, amit itt a síkban meg tudok szerkeszteni, itt a térben az általános helyzete miatt, a sík általános helyzete miatt már nem tudom. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk szerkeszteni, ahhoz azt kellene csinálni, hogy ezt a síkot is hasonló pozícióba kellene helyezni, vagyis képsíkkal párhuzamos helyzetbe forgatni. Ez az úgynevezett leforgatás, és ez az alapszerkesztések egyik fajtája. No, kérem szépen, ahhoz, hogy a leforgatásokat, tehát az általános helyzetű síknak viszintes helyzetbe történő forgatását meg tudjuk csinálni, megkönnyíti ez a kis szerkesztési trükk, ez a kis szerkesztési technika a módszert, tehát az alkalmazást, ahol is szakasz valódi hosszát transformáció nélkül elő tudjuk állítani. Ehhez, ennek megértéséhez rajzoltam egy térbeli képet, egy egyenes szakaszról, AB végponttal. Lerajzoltam annak első vetületét és második képét. Vegyük észre, hogy itt elhelyezkedik egy derékszögű háromszög, kicsit kierősítem, amely derékszögű háromszögnek átfogója a szakasz valódi hossza. Hogyan lehet a szakasz valódi hosszát a vetületek segítségével előállítani? Ez tulajdonképpen a kérdés. Megfigyeltem azt, hogy a vízszintes vetülete, vagyis az első képe, itt van, az a derékszögű háromszög egyik befogója. A másik befogója, a függőleges befogó, az pedig ide csak egy vonalat tegyünk, az pedig a szakasz végpontjainak magasság különbségével azonos. Megfigyelhető? Tehát még egyszer, a derékszögű háromszögnek az átfogója a szakasz valódi hossza. Két befogója pedig a vetületekből adódik, a viszintes befogója az első képből nyerhető, azzal azonos, a függőleges befogó pedig a második kép végpontok magasság különbségéből ered. Ilyen módon, hogyha nekem megvan egy szakasznak a két vetülete, egy derékszögű háromszög segítségével elő tudom állítani a szakasznak a valódi hosszát, vagyis az átfogót. Tehát ezt idemérve, és összekötve megkapom minden külön szerkesztés nélkül a szakasznak a valódi hosszát. Na, szerkesszük meg. A továbbiakban azt a célt tűzzük ki magunk elé, hogy egy vetületeivel ábrázolt általános helyzetű háromszög idomot vízszintes helyzetbe, tehát első fősíkként ábrázoljunk. 1-2-3-mal jelzett háromszög idomról van szó, amely láthatóan egy általános helyzetű dőlcsík. Ezen torzultan látszódnak a méretek, a szakaszok, szögek, hogy ezt viszintes helyzetbe forgassuk, ehhez kell választanunk egy viszintes tengelyt az 1-2-3-3 szögben, egy viszintes helyzetű tengelyt, kell keresnünk, amely tulajdonképpen első főegyenes, hiszen az viszintes, az első képségkel párhuzamos, és e körül, a tenger körül, e körül a fővonal, főegyenes körül fogjuk szép lassan az első képségbe forgatni a síkot. Ha ezt meg tudjuk csinálni, akkor az eredeti feladatot, a négyzetes feladatot is meg tudjuk szerkeszteni, majd ha megszerkesztettük a négyzetet, akkor vissza tudjuk forgatni a térbe, ahol aztán természetesen a négyzet megint nem lesz négyzet, hanem paralelogramma, tehát torzultan fog jelentkezni. Keressük meg tehát első lépésként a forgástengelyt, vagyis egy viszintes helyzetű egyenest. Ezt már tudjuk, hiszen csináltunk ilyet a céltranszformáció kapcsán. Javaslom, hogy olyan tengelyt keressenek, amelyet egyszerű ábrázolni, például a hármas ponton átmenő főegyenest. Megrajzoltam a főegyenest, a hármas ponton megy át, viszintes, tehát párhuzamos az első képsíkkal. E körül a tengely körül megforgatjuk a síkot. A forgatást ebbe az irányba fogom végezni, vagyis a kettes pontja átkerül erre az oldalra, az egyes pontja átkerül erre. Az biztos, hogy a kettes pont és az egyes pont is természetesen a forgatás során egy körívet ír le. Ennek a körívnek a síkja merőleges természetesen a tengelyre. De az a kérdés, hogy a kettes pont ezen a merőlegesen hova, milyen távolra fog elkerülni? A tengelytől milyen távolságot mérjünk fel? Hát gondoljuk meg, hogy a kettes pont viszintes síkba fog kerülni, tehát ha ezt a pontját mondjuk négynek nevezném, négyesnek nevezném, akkor a 2-4 térbeli szakasz a leforgatás során viszintes helyzetbe kerül, ha pedig viszintes helyzetbe kerül, ott a valódi nagyságát mutatja. A valódi nagyságát az előző részszerkesztés segítségével meg tudjuk határozni. No, határozzuk meg tehát ennek a valódi méretét, és ezt fölmérjük a tengelytől, ide fog kerülni a kettes pont leforgatott képe. Én megtaláltam a kettes pont leforgatott képét. Úgy, ahogy ezt az előbb megszerkesztettük, a valódi méretét meghatároztam, és felmértem a merőleges egyenesre, a tengelytől ezt a távolságot. Tulajdonképpen már két pontunk meg is van a leforgatáshoz, hiszen a hármas pont eleve rajta volt a tengelyen, tehát az a leforgatás során is ott van. A kettes pontot most határoztuk meg, tehát a kettest és a hármast összekötve a 2-3 szakasz leforgatott képe már meg is van. Ja, igen. Igen, hát ezt nem magyaráztam, mert gondoltam, hogy az előzőek alapján megyen, de akkor átfutunk rajta. Tehát a 2-4 általános helyzetű szakasznak a valódi méretét próbáltam itt előállítani. Azt mondtuk az előzőek alapján, hogy meg lehet a két vetületből szerkeszteni úgy, hogyha egy derékszögű háromszöget rajzolunk, és annak a viszintes befogóját egyenlővé tesszük az első vetületen a szakasz vetületével, tehát a szakasz vetületének a hossza. Oda majd teszek is egy jelet, hogy lehessen tudni, hogy ez honnan származott, tehát innen, erről van szó, ez ennek a szakasznak az első vetülete. A második vetülete, amit két vesszővel jelöltem ott, de itt csak egyel, most ezt kiegészítem, az pedig, ahogy mondtuk, a szakasz végpont magasság különbségével azonos. A magasság különbség pedig mindenképpen a főegyenes és a kettes pont közötti távolság. Tehát a főegyenes és a kettes pont közötti távolság. Ez a magasság különbség, magasság differencia. Megrajzoltam a derékszögű háromszöget, és ennek az átfogója kiadta a keresett 2-4 pont, 2-4 szakasznak a valódi hosszát. De ha valakinek ez nem igazán szimpatikus, csinálhatja a céltranszformációval is. No, ott tartottunk tehát, hogy megvan a hármas pontunk, mert hiszen az helyben maradt, megszerkesztettük a kettes pontnak a leforgatott képét, most már csak az egyes pontra lenne szükség, amely tudjuk, hogy a forgatás során átkerül a túlsó partra, valahova erre a merőleges egyenesre, de hogy hova nem tudjuk. Természetesen ugyanazt az eljárást az egyes pont esetén is alkalmazhatjuk, mint amit a kettes pontnál, de most mutatnék egy gyorsabb, egyszerűbb, szellemesebb eljárást. Tekintve, hogy a 2-1 szakasz átmegy a tengelynek ezen a nevezzük ötös pontján, éppen ezért a leforgatott képe az egyenesnek, az 1-2 szakasz egyenes leforgatott képe is át fog menni ezen az ötös ponton. Tehát a kettesből az ötös irányába meghúzott egyenes ezen a merőlegesen ki fogja tűzni az egyes pont leforgatott képét. Thank you. Így tulajdonképpen előállt az 1-2-3 általános helyzetű síknak viszintes síkba forgatott képe, vagyis fősíkká forgattuk le. Ezen a fősíkon aztán tetszőleges síkgeometriai szerkesztések végezhetők el, és szükség esetén ezek a szerkesztések, ezen szerkesztések eredménye visszaforgatható a vetületekre. Hát kérem szépen, kicsit kifutottunk az időből, elnézésüket kérem, találkozunk egy hét múlva. Köszönöm a figyelmüket, további jó munkát!